Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
2025. december 13-án Hangtörténetek című műsorunk 144. epizódjában köszönti Önöket a zenészerkesztő dr. Szabó Attila és a műsorvezető Ila Gábor. Reményeink szerint mai zenei összeállításunk is megnyugvást, felüdülést hozhat majd azok számára, akik velem együtt mérgezőnek érzik a karácsonyi slágerek túltengését.
Az örökös Jingle Bells.
Igen, és a végtelenített Mária Carey-t. Vágjunk is bele, Handellel kezdtük. Mit hallottunk tőle, és mit érdemes erről tudni, Attila?
Valóban Handellt hallottunk. Az az igazság, hogy sokan alig várják, hogy már 40 éves korukban lesik, hogy mikor érik el a nyugdíjkorhatárt, és hogy mikor mehetnek nyugdíjban. És aztán utána elérkeznek azok a békés nyugdíjas esztendők, és tétlenül töltik el a napokat, én figyelem, néha úgy délfele már annyi időm jut, hogy egy pillanatra ki tudok nézni az ablakon, úgy hátrafordulok, kinézek az ablakon a rendelőből, és hát az az igazság, hogy látom ugyanazokat a arcokat, ott lézengenek ott az úton, látszik, hogy jól látható, semmi dolguk nincsen, az unalom eszi meg őket, és ilyenkor az irigység fog el, hogy mennyi mindent tudnék én csinálni, ha ilyen sok időt adna az úr rendelkezésemre nekem. Én azt tapasztaltam, hogy ha az ember egész életében érdeklődik, olvas, kutakodik, szellemi és egyéb jellegű elfoglaltságai vannak, akkor azok nem maradnak nyomtalanul. Idősebb korában is biztosítják majd egyféle ilyen tehetetlenségi erőként az örökös elfoglaltságot. Tehát, hogy az unalmat az az ember, aki gyerekkorában, fiatalkorában megtanulta, hogy olvas, ismereteket halmoz, összeállítja a világ dolgait a fejében. Az öregkorában nem fog arra szorítkozni, hogy malmozzon és nézegesse a jövő menő autókat és járókelőket. Ezt bevezetőnek szántam ahhoz, hogy fiatalabb koromban, ugye 70-es évek végén, 78-79-80-ban hallgattam én olyan sokat ezt a Handel zenét, ezt a bizonyos Opus 6-os Concerto Grosso sorozatot, hogy lényegben ívülről tudom, minden hangját ismerem ennek az opusznak. És minden egyes alkalommal, ahányszor mostanában hallgatom ezt a zenét, a majdnem 50 évvel ezelőtti állapotok, érzelmek, érzések, hangulatok jönnek vissza ezzel a zenével. Ez megfizethetetlen, hogy az ember vissza tudja hozni ifjúságának egy jelentős darabját, legalábbis az érzését, a hangulatát, például egy zenével. A 1740-es években Georg Friedrich Handel már rég angol állampolgár, már rég londoniak mondja magát. Már rég túl van érete Delén, már gyötrik a mindenféle nyavaják, amik ugye akkoriban egy 55 éves embert, mint idős embert már rendszerint kezdték kikezdeni. Az operáit már nem nagyon hallgatják, pontosabban elmennek a londoniak és tapsolnak, meghallgatják őket, de már másnapra is felejtették. Egyszer csak fogja magát ez az 55 éves ember, és egy hónap leforgása alatt ír egy 12 Concerto Grosso-ból álló sorozatot, ezt az Opus 6-ost, ami hát egészen páratlan igazából a barokk zene történetében, ugyanis attól fogva, hogy 1740. április 21-én a londoni Daily Post nevű újság jelentette, hogy megjelentek a kötetek, és hogy az urak, akik előfizettek, méltóztassanak küldeni a példányokért a szerzőhöz és a kiadóhoz szolgákat, hogy azok vegyék át őket. Ettől a pillanattól fogva egészen máig töretlen a sikere. Tehát nem volt olyan, mint például nagyon sok, akár Vivaldi, vagy főleg Johann Sebastian Bach mű kapcsán, hogy ez a évtizedek, sőt volt, hogy évszázados por is lepte, addig, amely aztán végül is valaki egy buzgó zenetörténészen rá nem bukkant a kéziratra valamilyen alsó polcon. Ez a zene, ez az Opus 6-os, ez mindvégig siker darab volt. Van a baroknak ugyanis néhány opusza barokk zenének, ami méltán nevezhető, kikerülhetetlen műnek. Ilyen például az első Concerto Grosso sorozat, az történetesen ez is Opus 6-os, az Arcangelo Corellié. Johann Sebastian Bach brandenburgi versenyei például, amik megint csak féle ilyen szintézisei a barokk zenekari muzsikának. Akkor van a két nagy Vivaldi opusz, az opusz 3-as a L'Estoarmonico, és a 8-as opuszú Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione. Ezek együtt képezik tulajdonképpen a barokk zene, az érett barokk zene törzs anyagának a quintessenciáját, és ezek kikerülhetetlen művek. Ezek közé került fel, talán utolsóként 1740-ben az öregnek számító Gottfried Händel opusz 6-osa. Ez egy csodálatos munka. Itt lényegben is a Corelli-féle hagyományokat követi, a Ripieno-nak nevezett zenekari többséget, két-három hangszer, általában két hegedűs a cselló, egyféle szólistaként vezeti, ezeket hívják concertinónak, ezt a három hangszert, és a kötelező basso continuo, ami többnyire csemballó kíséret ugye jellemző. Igen, sokszínű koncertók ezek, mind a 12 egészen jól felismerhetően különbözik egymástól. Nagy mennyiségű tudást és hatást egyesített bennük Händel. Ez a 12. az utolsó, amit hallottunk, ennek is a első, második és a harmadik tételét. Itt is hallatszik jól a köztük levő jelentős különbség. És az első meglehetősen tétova tétel volt, ez a Largo. Úgyhogy tehát kereste volna az utat, azt az utat, amit aztán a második tételben csodálatosan megtalált, ez egy egészen szép olasz hatású zene, első pillantás az ember az is gondolja, nem is Händel, hanem Vivaldi. Még aztán a harmadik tételben, az Aria Larghetto e Pianoban megtaláljuk azt az igazán jellemző, Händelre jellemző, méltóságteljes áradást, ami egészen ünnepélyes, szép hangulatot, amit igen jellemző Händelre. Az utolsó tételt, a negyediket a sajnos helyszíke miatt nem tudtuk leadni. Az arról volna nevezetes, hogy ez a 12 koncertó záró tétele, a legutolsó tétele ennek az opusz 6-osnak, és egyáltalán nem véletlen, hogy Händel, aki veszek, hogy sejtette, hogy ez egy koronája lesz a művészetének, az övrejének, ez a záró tétel, ez valamikori 45 évvel korábbi Halléi százországi tanárára emlékeztet, pontosabban nem emlékeztet, hanem őt idézi fel, egy bizonyos Zachow nevű kevésbé ismert zeneszerzőt, ez egyfajta ilyen főhajtása a régi mestere előtt. Händel zenéjét igen szépen adták elő az Arte dei Suonatori, Martin Gester vezényletével. Következik most egy kevésbé ismert francia szerzőt, akit azért Franciaországban jobban ismernek, François-Adrien Boieldieu, aki hát elsősorban vígópera szerző volt, de most tőle egy árfa versenyt hallunk C-durban, a második tételt, az Andante Lentót. Boieldieu volt Párizsban több alkalommal is zeneszerzés tanár a konzervatóriumban, megjárta Szentpétervárt, Második Sándor cárnak volt udvari zeneszerzője, sok helyet megfordult életében. Sok vígóperája közül minket, magyarokat talán legjobban az érdekelhetne, az a Benyószky, vagy a Kamcsatkai Száműzöttek című operája, aki nyilvánvalóan Benyószky Morról szól, aki hát pont Kamcsatkánnal járt volna, az elképzelhetetlen, tehát fel is dolgozták a kalandozásait. Innen látszik, hogy világhíres kalandor volt ő, ne felejtjük, volt ő Madagaszkár királya is. Több életrajz is jelent meg életéről, érdemes legalább egyet elolvasni, egy rendkívül kalandos életű 18. századi nemzetünk fia volt. A hárfa versenyt Jutacov és a Dresdai Staatskapelle adják elő Siegfried Kurz vezényletével. A vígóperában való jártassága ellenére Boieldieu egy egészen borús, komor, Mozart és Beethoven legsötétebb perceire emlékeztető indítással kezdi a művet, ami aztán lassanként oldódik, de egészen elképesztő, hogy mennyire sötét tud lenni ez a C-dur. Ne feledjük, hogy pár évvel volt fiatalabb, 5 évvel volt fiatalabb Beethovennél. Hallgassuk tehát Boieldieu árfa versenyének második tételét. Fizikával, kémiával, matematikával, filozófiával, rendkívül érdeklődtem ezek iránt a tudományágak iránt, és én emlékszem most is arra a elképesztő örömre, arra a heurisztikus örömre, amikor megtaláltam a nyitját valaminek. Nekem nagy-nagy örömet szerzett a tanulás, ezeknek a nem is tantárgyaknak nevezném, hát tudományoknak a bugyraiba való alámerülés, és Most ennek a zenének a kapcsán, amit hallani fogunk, kénytelen vagyok beszélni egy egészen zseniális 20. századi tudósról. Az 1901. december 5-én született német tudósról, Werner Heisenbergről, aki kvantummechanika tulajdonképpen megalapítójának számít. Ő pontosan 100 évvel ezelőtt, 1925 májusának végén egy északi tengeri szigeten dolgozta ki, hát azt lehet mondani, hogy majdhogy nem a térdén írta meg, eléggé szegényes, szerencsétlen körülmények között ilyen puszta kopár szigeten, a Helgoland szigetén azokat az egyenleteket, amik aztán megalapozták a kvantummechanikát. Egészen elképesztő, hogy 2 hét leforgása alatt, nem is 2 hét, hanem egy pár éjszaka leforgása alatt megszületett a fejében a 20. század fizikájának az egyik legmagasabb központi része. Ennek kapcsán Gábor barátom fel fogja olvasni idősebb Toró Tibor egy ide vonatkozó írását.
1924-25-ben Göttingenben találjuk, mint Max Born asszisztense. Ekkor teszi meg a döntő lépést a kvantummechanika megalapozása felé. Mindez bámulatos gyorsasággal történt 1925 májusának végén, mikor is egy súlyos szénaláz miatt 2 heti szabadságot kért tanárától, Max Borntól, és elutazott Helgoland szigetére. Ezekről a napokról írja, néhány nap után megvilágosodott előttem, pontosan mi fogja átvenni a Bohr-Sommerfeld kvantumfeltételek szerepét egy olyan atomfizikában, amely csak megfigyelhető mennyiségekkel foglalkozik. Minden erőmet az energia megmaradás törvényére összpontosítottam. Roppant izgatott lettem, amikor az első kiszámított értékek szemlátomást nem mondtak ellent az energiatételnek, úgyhogy innen kezdve egész sereg elemi számítási hibát követtem el. Így aztán hajnali 3 felé járt már, amikor végére értem számításaimnak. Minden egyes energianívó érték összhangban állt az energia megmaradás törvényével. Kétségterem volt tehát, kvantummechanikám a számítások alapján következetes és összefüggő rendszernek bizonyult. Mélyen megilletődtem. Úgy éreztem, különös, csodálatos szép világba nyertem bepillantást az atomi jelenségek felszíne alatt. E szép vallomásos sorokat olvasva a nevezetes helgolandi éjszakáról szinte magától adódik a párhuzam Heisenberg és Bolyai János között. Eszünkbe jut az az 1823-as novemberi temesvári éjszaka, mikor a 21 éves hadmérnök a felismerés mámorában, hogy felvillant előtte az új geometria felépítésének teljes körvonalas lehetősége, tollat ragad, és azt írja haza édesapjának, hogy semmiből egy új, más világot teremtettem. A fiatal Heisenberg az új atomfizikát, a kvantummechanikát alapozza meg 1925-ben egy május végi éjszakán Helgoland szigetén, a fiatal Bolyai pedig egy évszázaddal előtte egy új, még fogalom szerint sem sejtett tudománynak, a tér igaz tudományának, a nem euklideszi geometriának veti meg alapjait Temesvár városában.
Werner Heisenberg ezzel persze nem fejezte be munkásságát, igazából ekkor kezdődik a pályafutásának a legtermékenyebb része, ugyanis pár esztendő múlva kidolgozza majd a határozatlansági elméletet, ami egészen elképesztő távlatokat nyit nem csak a fizika számára, hanem egyáltalán az eszme történet és a filozófia és a világ megismerésének a lehetőségei felé is. Emlékszem, hogy annak idején mi nagyon sokat beszélgettünk, Heisenberg valóságos sztárfizikus volt a körünkben, főleg egyik jó barátommal, Zsigmond Lacával beszélgettünk nagyon sokat róla, és arról, hogy ez a határozatlansági elmélet, tulajdonképpen ezt a 19. századra jellemző optimista, pozitivista lendületet, ami a megismerés tökben végtelen mi voltát volt hivatott jellemezni, hát azt milyen érdekesen megtörte. Tehát az a linearitás, ami jellemezte ezt az optimizmust, az hirtelen pont Heisenbergnek, és aztán majd Erwin Schrödingernek a munkássága folytán teljesen dugába dőlt. Kiderült, hogy a világ egyáltalán nem megismerhető a legutolsó porcikájáig. Vannak dolgok, amik egyszerűen megismerhetetlenek. Zsigmond Laca barátomat említettem, hát ő volt fiakkorom egyik legmeghatározóbb egyénisége, mert rendkívül légképességekkel megvert ember volt, aki engem is sokat tanított gondolkodni, és akinek mai napig érzem a hatását. Werner Heisenberg a 20. század egyik legmeghatározóbb fizikusának és gondolkodójának, valamint Zsigmond Laca barátom emlékére hallgassuk meg Carl Nielsen 5. szimfóniájának első tételét.
Thank you.
Carl Nielsen numero 5-ös szimfóniájának első tételét hallgattuk. Mit érdemes erről tudnunk?
Én 6 szimfóniája közül ez egy rendhagyó szimfónia, ennek csak 2 tétele van, és hát ez az első tétel, ez 1921 tavaszán, tehát a háború után közvetlenül egy tavaszi napon, ugyancsak az északi tenger partján egy házikóban született, ebben a tekintetben is köze van a Werner Heisenbergi munkássághoz. Ez az első tétel hordozza mindazokat a szörnyűségeket, amik az első világháború a zeneszerző munkásságában nyilvánosságra juttatott. Engem meg kell mondjam, emlékeztet Sosztákovics zenéjére. Önnek is majdnem minden szimfóniájában jelen van egy ilyen diabolikus, táncszerű tétel, amelyik a rossznak, a gonosznak a tartóztathatatlanságát idézi fel. Itt aztán végül a tétel vége felé hát látjuk a feloldódását, de egészen végig kísért a dobos zenekar mélyén. Carl Nielsen volt a legjelentősebb dán zeneszerző, tehát kb. Úgy lehet felfogni őt, mint norvégek Edvard Grieg-ét. Göteborgi szimfonikusokat hallottuk Némé Jervi vezényletével. Némé Jerviről tudni kell, hogy egy északi, egy észt karmester, aki Evgeny Maravinsky tanítványa volt, ő volt a legendás szentpétervári karmester, aki egyszerűen kikerülhetetlen volt, mai napig elképesztően erős felvételé vannak, érdemes hallgatni Maravinskyt. Nielsen bizonyos értelemben akár posztromantikusnak, meg késő romantikusnak is mondható, ha nem tudnánk róla, hogy ő eléggé szembefordult a romantikával, és noha nem lépett a dodekafónia útjára, mint annyian mások a 20. század elején, mégis azért ebben a zenével, amit hallottunk, jól tetten érhető az, hogy ő egy megint igen sajátos 20. századi nyelvet dolgozott ki, és ösvényt csapott magának, amiben a romantikának esetleg már csak nyomai lelhetők fel. Következő zenénk már igazán teljesen 20. századi, Gerald Finzi, angol zeneszerzőnek a klarinét versenyének a 3. rondó tételét fogjuk hallani. Ez már könnyebb zene. Érdekességképpen elmondanám, hogy Gerald Finzi agnosztikus zsidó létére egyik legjelentősebb 20. századi keresztény ihletésű zenéjét írta meg Angliának. Igen sok vokális zenét írt keresztény szakrális szövegekre és használatra. A szolista Phil King, őt a Philharmonia zenekar kíséri Alan Francis vezényletével.
Gerard Finci muzsikáját hallgattuk, és még két zenére maradt időnk a műsor végéig.
Egy olyan francia szerzővel folytatjuk, aki engem valamiért, pontosabban nem valamiért, mert én tudom pontosan miért, Pilinszky János emlékeztet a nagy magyar költőre. Az igazság, hogy a Messiaen zene, Olivier Messiaenről van ugyanis szó, 20. századi nagy francia zeneköltőről. Zenéje ugyanis egészen elképesztően tiszta tud lenni, egy nagyon vallásos ember volt, és az a tisztaság jön át a zenéjén, ami másfélben Pilinszkyre is igen jellemző. Neki egy téma és variációit fogjuk hallani, egedűre és zongorára. Igen szép zene, bizonyos értelemben Bartókra is emlékeztet, az előadók Gidon Kremer és Márta Arherics. Thank you.
144. epizódunkat sokunk egyik kedvenc darabjával, Bartók Béla Mikrokozmoszával búcsúztatjuk.
A Mikrokozmoszából, igen, az egyik legismertebb darabot, a vége fele található 146-os számú Ostinátót fogjuk hallani. A Mikrokozmos, hát nevét ez méltóan igazából egy világ, egy zenei világ. Akárcsak Johann Sebastian Bach, meg több nagy elődje Bartóknak. Bartók is igazából egyfajta ilyen szintézisgyanánt és pedagógiai célból állította össze ezt a gyűjteményt. Elsősorban a fia számára, de mindenki számára, aki zongorázni tanul. Az ember az első lemezt felteszi a sorozatból, hát az első oldalon úgy érzi, hogy tényleg beesett egy ilyen zenei gimnáziumba, 5. osztályba. Nagyon szép zene, de felmerül a kérdés, hogy mit is keresünk, miért. Aztán észrevétlenül egyre nehezebbek, egyre bonyolultabbakká válnak a darabok, a tételek, még aztán a végén egészen nehéz, virtuóz hozzáállást, előadást feltételező darabokat hallunk, ilyen ez az Ostinátó is. A párhuzam Johann Sebastian Bachal nem véletlenszerű. Johann Sebastian Bachnak is ismeretesek az invenciói, a két szólamú és a három szólamú invenciói. Úgy emlékszem, hogy nemrégiben mi is sugároztuk adásunkban őket. A Bartóki zongora övre legjelentősebb gyűjteményében van dolgunk. Én ajánlom, hogy akinek van ideje és lehetősége rá, az a Mikrokozmoszt tényleg az első lemeztől egész az utolsó 153. darabig hallgassa végig, és rá fog jönni, csak ugyan egy egész világot koncentrált bele Bartók egészen zseniálisan. Zempléni Kornél előadásában fogjuk hallani a jó ismert Ostinátót.
Ezzel kívánunk önöknek további kellemes estét, a jövő héten ismét várjuk önöket, a viszonthallásra.